Csaitanya-csaritámrita Ádi Lila, 7. fejezet, 102. vers.
Miután hallottam, hogy a Mayavadi szannyászik ekképpen beszélnek, az Úr Csaitanya Mahaprabhu halványan elmosolyodott, és így szólt. Kedves uraim, ha nincs ellenetekre, beszélhetek nektek egy kicsit a Vedanta filozófiáról. Kérem, hogy ismételjétek.
Miután hallottam,
hogy a Mayavadi szannyászik ekképpen beszélnek, az Úr Csaitanya Mahaprabhu halványan elmosolyodott, így szólt. Kedves uraim,
ha nincs ellenetekre,
beszélhetek nektek egy kicsit a Vedanta filozófiáról. Srila Prabhupada magyarázata. A Mayavadi szannyászik, méltányolva az Úr Csaitanya Mahaprabhut, megkérdezték tőle, miért nem beszél a Vedanta filozófiáról. Valójában azonban a Vaisnava tevékenységek teljes rendszere a Vedanta filozófiáján alapszik. A vaisnavák nem fordulnak el a Vedantától, de nem a sarírak a bársa alap, magyarázata alapján akarják megérteni. Éppen ezért, hogy tisztázza ezt a helyzetet, az Úr Sri Csaitanya Mahaprabhu a Mayavadi szannyászik engedélyével beszélni akart a Vedanta filozófiáról. A vaisnavák messze a legkiválóbb filozófusok a világon, és köztük a legnagyobb Srila Jiva Goswami Prabhu, akinek filozófiáját közel 400 évvel később Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharaj újra bemutatta. Teljes mértékben tisztában kell lennünk tehát azzal, hogy a Vaisnava filozófusok nem szentimentálisak, és nem olyan bakták, akik mindent nagyon könnyen vesznek, mint a szahadzsiák. A Vaisnava ácsáriák valamennyien rendkívül bölcs tudósok voltak, akik tökéletesen megértették a Vedanta filozófiát, hiszen ha valaki nem ismeri a Vedanta filozófiát, nem lehet ácsárja. A védikus elveket követő indiai transzcendentalisták között ahhoz, hogy valakit ácsárjának fogadjanak el, az szükséges, hogy a Vedanta filozófia kiemelkedően művel tudósa legyen, akár úgy, hogy tanulmányozza azt, akár úgy, hogy hallgatja. A bhakti a Vedanta filozófia feltárulásának megfelelően fejlődik. A Srimad Bhagavatamban 1.2.12 ez áll. Tatsaddat hámán a jógyán a vajrága juttajá, pasyan átmai csátmánam, bhaktyá sutagri hítajá. Ebben a versben a Bhaktyásuta Grihitaya szavak nagyon fontosak, mert arra utalnak, hogy a bhaktinak az Upanishadok és a Vedanta Sutra filozófiáján kell alapulnia. Srila Rupa Goswami kijelenti. Snuti Smriti Purana Dipan Charatra Vithim Vina Aikanti Kiharir Bhaktir Utpátája Iva Kalpati. A Védákat, a Puránákat, a Pancsarátrákat, stb. Figyelmen kívül hagyva végzett odaadó szolgálatot szentimentalizmusnak kell tekinteni, és ez csak zavart kelt a társadalomban. A vaisnavák különféle szinteken állhatnak. Kanista adikári, madhyam adikári és uttama adikári. De ahhoz, hogy valaki Madhya Madikári prédikátor legyen, műveltudósnak kell lenni a Vedanta Sutra és más védikus írások terén, mert a Bhakti Yoga akkor valóságos és szilárd, amikor Vedanta filozófia alapján fejlődik ki. Ezzel kapcsolatban idézhetjük a fent említett vers, Srimad Bhagavatam 1.2.12 fordítását és magyarázatát. A komolyan érdeklődő tanítvány vagy bölcs, kellő tudással és lemondással felvértezve, odaadó szolgálata által ismerheti fel az abszolút igazságot úgy, ahogyan azt a Vedanta Srutiból hallotta. Magyarázat. Az abszolút igazságot az Úrnak, Vászudévának, vagyis az Istenség legfelsőbb személyiségének, a teljes abszolút igazságnak végzett odaadó szolgálat folyamatával lehet tökéletesen megvalósítani. Brahman az ő transzcendentális testi ragyogása, Paramatma az ő részleges képviselője, ezért mind a Brahman, mind pedig a Paramatma megvalósítás az abszolút igazságnak csupán részleges felismerése. Az embereknek négy csoportja van, a karmik, a gyánik, a jógik és a bakták. A karmik materialisták, mint a másik három csoportba tartozó transzcendentalisták. A legkiválóbb transzcendentalisták a bakták, akik a legfelsőbb személy ismerték fel. A második csoportba tartozó transzcendentalisták azok, akik részben ismerték fel az abszolút személy teljes részét, a harmadik osztályba tartozó transzcendentalisták pedig azok, akik épphogy csak megvalósították az abszolút személy lelki lényegét. Amint az a Bhagavad Gita-ban és más védikus írásokban áll, a legfelsőbb személyt az odaadó szolgálat által lehet megismerni, melyet a teljes tudást és a materialista környezettől való elkülönülés segít. Már beszéltünk arról, hogy az odaadó szolgálatot a tudás követi, valamint azt, hogy lemondjunk az anyagi társulásról. Ahogyan a Brahman és a Paramatma megvalósítása az abszolút igazság nem tökéletes megvalósításai, ugyanúgy a hozzájuk vezető módszerek, a dhyána és a jóga útja is tökéletlen eszközök az abszolút igazság megvalósításában. Az odaadó szolgálat, amely a teljes tudás és az anyagi felfogású környezettől történő elkülönülés előpillérei áll, és amely a Vedanta Sruti hallgatásával válik szilárddá, az egyetlen tökéletes módszere annak, hogy a komolyan érdeklődő tanítvány megismerhesse az abszolút igazságot. Ezért az odaadó szolgálat nem a transzcendentalisten kevésbé intelligens csoportjának való. A bakták három osztályba sorolhatók, van első, második és harmad osztályú bakta. A harmadik osztályba tartozó baktánkat, a kezdőket, akiknek nincsen tudásuk és nem távolodtak még el a materialista társulástól, és akik csupán a templomi múrti imádat bevezető folyamatához vonzódnak, materialista baktáknak nevezik. A materialista bakták jobban ragaszkodnak az anyagi, mint a transzcendentális haszonhoz. Ezért az embernek határozottan fejlődnie kell, hogy az anyagi odaadó szolgálat szintjéről a másodosztályú odaadás szintjére kerüljön. A második szinten a bakta felismeri az odaadás folyamatában a négy meghatározó pontot. Az Istenség személyiségét, a baktákat, a tudatlanokat és az irigyeket. Az embernek legalább a másodosztályú bakta szintjére kell emelkednie, és így képessé válhat az abszolút igazság megismerésére. A harmadik osztályra tartozó baktáknak ezért a hiteles Bhagavata forrásokból kell útmutatást elfogadnia az odaadó szolgálat végzéséhez. Az első számú Bhagavata nem más, mint a rendíthetetlen bakta, a másik Bhagavata pedig az Istenség üzenete. A harmadik osztályra tartozó hívőnek ezért annak érdekében, hogy megismerje az odaadó szolgálat végzéséhez szükséges útmutatást, a baktához kell fordulnia, aki nem olyas valaki, aki üzletet csinál a Bhagavatamból a kenyérkeresetek érdekében. Az ilyen baktának Sukadev Gószvámi képviselőjének kell lennie, ahogyan Szuta Gószvámi is az volt, és az odaadó szolgálat végzéséről kell prédikálnia, hogy ezzel minden ember érdekét szolgálja. A kezdő baktáknak még meglehetősen kevés jelezetet nyújt, ha a hiteles forrásokat hallgatja. Csupán a külsőségek miatt érzékkielégítése végett a hivatásos felolvasókat hallgatja, ám ez a fajta hallás és ismétlés mindenre elpusztít. Az embernek éppen ezért nagyon körültekintőnek kell lennie, nehogy rossz folyamatot kövessen. A Bhagavad Gita-ban és a Srimad Bhagavatamban Isten szent üzenetei kétségtelenül transzcendentálisak, ám mégsem szabad az ilyen transzcendentális témákról olyan hivatásos felolvasókról hallani, aki csupán elrontja őket, mint ahogy a kígyó mérgezi meg a tejet pusztán nyelve érintésével. Egy őszinte baktának ezért készen kell állnia, hogy saját fejlődése érdekében a védikus írásokat, az Upanishadokat, a Vedanta Sutrát, valamint a Gószvámik, a megelőző korok hiteles tekintélyei hátrahagyott írásait hallgassa. Az ember nem fejlődhet igazán, ha nem hallgatja ezt az irodalmat. Ha nem hallja és nem követi az utasításokat, az odaadó szolgálat értéktelen mutatványá válik, és csak zavart okozhat odaadó szolgálat útján. Ezért, ha nem a hiteles Shruti, Smriti, Purána vagy Pancsarátra forrásokon alapszik, akkor az odaadó szolgálatnak nevezett látványosságot azonnal el kell vetni. Egy olyan baktát, aki nem hiteles, sosem szabad tiszta baktának tekinteni. Ha elsajátítjuk a védikus irodalom tanításait, állandóan láthatjuk magunkban az Istenség személyiségének mindent átadó, helyezkedett megnyilvánulását. Ezt nevezik szanándora. Még egyszer elolvasom a verset. Itt a sumiházi prabó balilá vacsana, dukhanámán hajali karini védana. Miután hallotta, hogy a májavadi szanyászik ekképpen beszélnek, az Úr Csétanya Mahaprabhu halványan elmosolyodott, és így szólt. Kedves uraim, ha nincs elemetek rend, beszélhetek nektek egy kicsit a védánta filozófiáról. A mágyánál ti mirent beszélnek, tűnyelmes a lábjánál. Csak sorom, mit a ménát, a szmáj és így ura védanam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Asari Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Itt már jó ideje ennél a történetnél járnak a Chaitanya Charitamritában. Az Úr Chaitanya ugye Benáreszben van éppen, és akkor beszél a Májvári szanyásziknak, és hát felkeresi a Májvári szanyásziknak az ő társaságukat, és akkor milyen csodálatosan szépen ragyog, és ennek alázatosan viselkedik, ez igazából megfogja a Májvári szanyászikat, hatás gyakorol rájuk. Igazából ez pontosan a személyessége és a tisztasága az, ami hatás gyakorol rájuk. Mert még hogyha a Mahajanvádi szanyászik tagadják is ugye abszolút szinten a léleknek a személyiségét, valójában mégis az a helyzet, hogy ők is tudat alatt ezt képesek értékelni, mert valójában ők is személyek. Tehát, hogy nem, tehát éppen nem azt gondolják, vagy nem azt tanítják, de tudat alatt mindenki valójában ezt úgy érzi, hogy ő egy személy. És még azok is, akik ezt nem így gondolják, valójában ők is képesek hatása alá kerülni egy ilyen nagyon tiszta személynek, mint amilyen az Úr Chaitanya, ugye a maga Isten. Ennyi a tiszta, már igazán nem lehet senki. És akkor hajlandóak meghallgatni, vagy hát igazából kíváncsiak is lesznek rá, hogy az Úr Chaitanya akkor mit akar mondani, mit akar tanítani. És ugye ebben a versben itt az Úr Chaitanya látja ezt a helyzetet, hogy azért mosolyog, hogy látja, hogy most már nyitottak a Mahajanvádi szanyászik arra, hogy mit fog tanítani. És akkor itt megkezdi a Mahajanvádi szanyásziknak szóló tanítását. És ugye a Vedanta Sutra, amiről szólnak, vagy amiről beszél, vagy amiről kérték a Mahajanvádi szanyászik, hogy beszéljen, ez a védikus tudásnak a úgymond a lényege, az összesítése. És ehhez a Vedanta Sutrához ugye a Mahajanvádi szanyászik magyarázatokat szoktak fűzni. Általában a Sambhira bási alapján, amit a Shankaracharya írt, és ugye ez egy személytelen magyarázat a Vedanta Sutrának, és általában ezt elemezkedik ugye a Mahajanvádi, és van egy személytelen magyarázatuk a Vedanta Sutrához, és általában véven minden védikus íráshoz személytelen magyarázatot fűznek, amit a Mahajanvádi szanyászik el is fogadnak, vagy meghallgatnak, minden személytelen módon próbálnak magyarázni. Még ha a Bhagavad Gita is, mondjuk, hogyha olvassa vagy meghallgatja egy Mahajanvádi, akkor a Bhagavad Gitához is szintén személytelen magyarázatot igyekeznek fűzni. Ugye az abszolút személytelen öltött testet ugye Krisnában, és ez igazából egy anyagi test, amiben az abszolút ugye megnyilvánul, és átadja tanításait annak érdekében, hogy a itt lévő abszolút igazság, részecskék, azt megértsék azt, hogy ők valójában nem személyek, hanem a személytelen abszolút erőnek a kiszakadt részei. Ami ugye egy elég ilyen nyakatekert filozófia, de hogy valami ilyesmit próbálnak így bemagyarázni a Mahajanvádi az embereknek, hogy végsősorban abszolút igazság, az nem személyes, igazából mi nem vagyunk egy személyek, hanem csak itt az anyagi világban öltünk fel egy anyagi testet, aminek a hatására abban az illúzióban vagyunk, hogy mi személyek vagyunk. És ugye ez teljes mértékben nem felel meg valóságnak. Tehát ugye ez pontosan a valóságnak az ellentéte, és ilyen értelemben egy nagyon nagy fokú a tudás forrásaira hivatkozva tanítják a tudatlanságot. Ami ugye azt jelenti, hogy nem mindegy, hogy milyen forrásból veszük ezt a tudást. Nem mindegy, hogy kitől hallunk, hogy ki az, aki magyarázatot fűz a szentírásokhoz. Mert a tudásnak a forrása az nagyon fontos, hogy megfelelő legyen. Hogy megfelelő legyen maga a szentírás is, hogy ténylegesen egy szentírás legyen egyáltalán a tudásnak az alapja, az is fontos. Ugye nem mindenki fogadja el a védákat, mint az abszolút igazság forrásait, és akkor ők azért más forrásokat keresnek, mondjuk hogy lehet, hogy akkor a Mohamedának ők a Koránt, és a keresztények a Bibliát, és akkor ők mondjuk azt tekintik az abszolút igazság forrásának, és az alapján akarják megérteni a világot. És aztán ehhez tűznek magyarázatot ők is, tehát hogy lehet látni, hogy a Bibliának is van számtalan magyarázata, van jó ilyen keresztény irányzat a világon, és ők is magyarázatot tűznek az általuk legfelsőbbnek ítélt szentírásnak, amit ugye Isten legfelső üzenetének tekintenek. De általában véve, hogy a keresztények elsőbbnek többsége, hogy az nem érti meg helyesen a Bibliát sem, és aztán ebből következően mondjuk, hogy a Bhagavad Gita-t sem képesek akkor megérteni, vagy elfogadni. De hogyha valaki olyan szerencsés, hogy eljut a legfelső forráshoz, az igazán tiszta forráshoz, ami azt jelenti, hogy akkor már megérti az, hogy hát igen, a reinkarnáció, életvándorlás, keleten igazából keleten kell keresni az abszolút igazságot, és akkor elfogja valaki a védákat, igen, a véd a szó azt jelenti, hogy tudás, és akkor ez minden tudásnak a lényege. És hogyha ezt tanulmányozzuk, mondjuk a Bhagavad Gita-t olvassuk és tanulmányozzuk, akkor meg fogjuk érteni az abszolút igazság. És akkor ez már nagyon jó, hogyha valaki idejött, hogy akkor a védákat tekinti az abszolút igazság forrásának. De még mindig nem mindegy, hogy kitől hall erről, hogy kinek a magyarázatát fogadja el. És akkor Prabhupád így beszél arról, hogy vannak olyan úgymond hivatásos bárgatlan felolvasók, meg olyan nem hiteles személyek, akiket, hogyha hallgat az ember, akkor rossz irányba fog vinni a megy az útja. Hát nem lesz ennyit egy hiteles lelki úton rajta, igazából mondhatjuk azt, hanem egy ilyen megtévesztésnek ez az áldozata. Most nem olyan régen, amikor könyvet osztottam, akkor találkoztam egy ilyen 50-60 év közötti, az nem valami 50-es éveiben járó férfival, és akkor láttam Kunti Balaram nyakába, és akkor így, hát Hare Krishnával köszönt, akkor én is visszaköszöntem neki, mondom, úgy látszik, hogy ő egy ilyen szimpatizáns, vagy egy ilyen bakta, akit ugyan nem ismertem sehonnan, mert soha nem láttam még, de látszott, hogy magyar, nem külföldi, mert hogy magyarul is kezdett hozzám beszélni végül, amikor így szóba elegyedtünk. És akkor, ahogy beszélgettünk, akkor kiderült, hogy neki igazából régen, még 2001 előtt kapcsolata volt az ISKCON-nal, és akkor egy darabig, hát az ISKCON által ismertem, hogy által végül a Krishna tudatot, és azt így elismerte, hogy ennek köszönhetően kint álltak a baktákat utcán, és akkor így ennek köszönhetően, hogy így megismertem a Krishna tudatot, és aztán pedig 2001, azt mondta, hogy 2001-ben, akkor pedig úgy döntött, hogy akkor, hát nem, hogy ő döntött úgy, először azt hittem, hogy ő döntött úgy, hogy nem marad a ISKCON, de először sem, hogy 2001-től már nem tagja a ISKCON-ban. És akkor mondtam neki, hogy hát igazából pedig nagyon jó dolog egy ilyen szervezetben részt venni, mert hát akkor mégis ugye úgy könnyebb a lelkélet gyakorlása, és akkor ezzel erősíti másokat is a lelkélet gyakorlásában, hogy így közösen részt veszünk ebben. És akkor érdekes módon tagadta ezt, hogy jó egy szervezethez tartozni, mondjuk, hogy feltétlenül szükséges egy ilyen szervezethez tartozni, mondjuk, mint az ISKCON. Aztán azt is elárulta, hogy igazából őt kirúgták az ISKCON-ból. Nem az, hogy kilépett és úgy mondott, hogy hát nincs rá szükség, hanem hogy igazából őt kirúgták. És akkor úgy már, most elhettem, hogy lehet, hogy volt valami filozófiai eltévejedés, akkor lehet, hogy már volt valami probléma ezzel a személlyel. Most az ISKCON-on belül elkezdett tanítani valami olyasmit, ami ugye nem teljesen hiteles. És akkor egy kicsit még azért beszélgettem így tovább vele, és akkor sokan mondta, hogy hát igazából nagyon-nagyon sokan nem maradnak a ISKCON-ba, mert én negatívan állt hozzá, hogy a Vatikánban. Nagyon sok mindenek, aki bakta lesz, az megérti, hogy igazából erre nincs feltétlenül szükség, vagy nincs szükség igazából erre. Mert hát anélkül is lehet gyakorolni a Krisna tudatot, hol van ez leírva a Bhagavad Gita-ban, hogy az iszkomhoz kell tartozni. Ez lesz így konkrétan ezzel érvelt, hogy hol van ez a Bhagavad Gita-ban leírva, hogy az iszkomhoz kell tartozni. A Bhagavad Gita csak annyiból beszél, hogy hogy meg kell oltani Krisnának, és akkor Krisnára kell emlékezni, és hát ez a lényeg, nem ez a lényeg. És akkor mondtam, hogy hát igen, ez a lényeg, de mondtam, azért mégsem mindegy, hogy az ember hiteles tanítványi látszolatról, amikor képviselőhez tartozik, vagy sem, meg hát mégis ugye a közösségi lények vagyunk, és hát ugye van egy ilyen mondás, hogy egység az erő, szóval az nagyon erősíti lelki életünket, hogyha együtt vagyunk, tehát próbáltam hangsúlyozni, hát igen, azért iszkonra szükség van. És akkor mondta, hogy és akkor idézettél van olyasmit, ami kiragad egy ilyen részlet, kiragad egy részletet a szentírások tanításaiból, és ez a részlet az az volt, hogy ugye van a kanistadikári, madhimadikári, uttamadikári, és ugye a kanistadikári az, aki nagyon fontosnak tartja azt, hogy templomba járjon, és neki a murti imádat az, ami nagyon fontos. De ha már valaki fejlettebb, akkor utána már nem ez a fontos, már nem fontos, hogy a közösséget tartson, templomba járjon, murti előtt. Hát, onnantól kezdve már túllép ezen a szinten, mindenben látja Krisnát, mindenben ott van, mindenben ott van. És akkor igazából egy fejlett szinten már erre nincs szükség. És akkor tulajdonképpen a majdnem, hogy azt mondta, hogy ő már olyan fejlett, hogy neki értett, már nincs szükség, már túllépett ezen a szinten. Annyira fejlett, hogy nem kell feltétlenül a templomba bejönni, bármilyen szervezethez tartozni, bármilyen gurút követni. Ugye ő már olyan fejlett, hogy minden tért, mindenben látja Krisnát, mindenben ott van Isten. És akkor megértettem, hogy valószínűleg, mivel ilyesmiket, mikor még Liszkon tagjai közé járt, akkor is már ilyesmiket tanított, vagy ilyesmiket mondott. Nyilván ezért tették ki a szűrét. Általában ez egy elég súlyos dolog, hogyha valaki ilyen nem hiteles filozófiát kezd el terjeszteni. És akkor utána akkor így gyorsan le is zártam a beszélgetést, hogy megértettem, hogy a helyzetet szegénynek. És akkor további jó. És akkor Krisnától a további gyakorlását kívántam, hogy jó, hát akkor járt szépen akkor az utána, a saját kis utadat, akkor és akkor köszönöm szépen, hogy így meghallgattál, vagy így szóbáltál velem. És akkor ennyi történt. Tehát, hogy vannak ilyen úgymond nem hiteles személy, hogy nem hitelesen magyaráznak dolgokat, és lehet, hogy a szentírásukból még idéznek is, vagy kiragadnak egy bizonyos részletet kiragadnak a szentírásból, és akkor azt gondolják, hogy ők mindent tudnak, mindent értenek, és valójában pedig nem hiteles úton járnak. És mondjuk ő kimondottan, hogy nem volt egy majavádi, mert nem azt mondta, hogy az abszolút igazság személytelen, de mégis belekeveredik ezekbe is a majavádi filozófia egy olyan módon, amit végülis amit hangsúlyozott is, hogy igazából is mindenben ott van, mindenben látni. Szóval miért kéne a templomba járni, miért kell a murti előtt leborulni. Tehát ugyanúgy ott van ez, hogy valamennyire ott van az a személytelenség az ilyen filozófiában, és még hogyha nem egyértelműen az, vagy nem ők maguk nem tartják annak, de igazából belekeveredik ez a majavádi felfogás. Ugye a Dúrcsétani a Csintja Bézabéra Tatva filozófián tanította, ami azt jelenti, hogy mégis ő is beszélt erről, hogy Isten minden ott van, és Isten minden Isten energiája, és egy bizonyos értelemben minden Isten, de valójában ez nem teljes mértékben van így. Ugye a Murti, mondjuk az avatott Murti, ami az oltáron áll, ugye az hogy hatványozottan, vagy kiemelten maga Krisna. Tehát, hogy bizonyos értelemben az ő energiája sem különbözik tőle, de ugyanakkor mégis különbözik. Ez a Csintja Béda Tatva filozófiának a tanítása. Hogy igazolja, hogy az ő személyes energiája, de mégis a teljesen maga a személy. Ugyanakkor, mert amikor a Murtit imádjuk, akkor a Murtira úgy tekintünk, hogy ő nem egyszerűen képviseli Krisnát, hogy ezt is meg is benne van a tanításainkban, hogy kezdő szinten, amikor valaki először gyakorolja Krisnát, akkor lehet, hogy a Murtikra úgy tekint, hogy ez képviseli Krisnát, ez képviseli Istent. Vagy sajnos a kívül álló gondolja így még, aki mondjuk tanítják azt, hogy hát igazából minden vallásnak ugyanaz a lényege, és akkor hát vannak olyan vallások, ahol nem imádják ilyen formában Istent, de ahol így imádják Istent, akkor ott, hát akkor végül is ezek a szobrok képviselik Isten, és akkor ezeken keresztül közelednek a hívők Istenhez. Ahol nem így van, ahol nincs Murti imádat, ott meg egy más módon, egy más formában próbálunk közeledni a hívők Istenhez. Ugye vannak ilyen elképzelések is. De hogyha valaki már egy komolyabb szintre jut a Krisnától a gyakorlásába, akkor megérti azt, hogy a Murti az nem is csak egyszerűen csak egy képviseli Istent, hanem hogy az maga személyesen Isten. És akkor ez az, amit ki kell fejleszteni a baktáknak, hogyha a Murtikat imádják, vagy a Murtik felé fordulnak, akkor ez úgy kell lenni, hogy az kiemelten, vagy hát személyesen maga Isten van itt jelen tulajdonképpen. Igaz, hogy Isten mindenben ott van, és minden atomban is ott van, és a szívünkben is ott van, mint Paramátmán, de ez, ettől függetlenül mégis a Murti imádat gyakorolnunk kell, mert ez az, ami segíti azt, hogy hát mégis ebben a korszakban segíti azt, hogy a tisztaságunk megmaradjon, és a személyük tiszta éneklését is nagy mértékben tudja segíteni a Murti imádat. Halál, hogy ennek a korszaknak a megvalósítási módszere, ugye a szemnév éneklése és vibrálása az, ami kiemelt, ami kívánemelve a Kali jugára, a Kali korszakra. Ettől függetlenül ugye a hiteles tanítványi láncolat tagjai mind imádtak Murtit. Ugye, ha visszanézünk az Murti tanyáiban azon túl is, akkor láthatjuk, hogy Indiában mindenütt voltak templomok, a hiteles tanítványi láncolatnak a tanítómestere is templomba jártak, Murtit imádtak. Szóval nem mondtak ilyesmit, hogy ez igazából a templomot csak a kezdőknek építettük. Murtikat csak azért avattuk be, hogy a kezdőket lefoglaljuk, nem tanítottak semmi ilyesmit. De azt tanították, hogy Murti imádat az minden szinten hasznos. A kezdő az lehet, hogy még nem teljesen úgy látja a Murtit, vagy hát nem pont úgy látja, hogy kellene. Lehet, hogy csak Isten egy képviselőinek fogadja el, úgymond, és nem látja, hogy ez ténylegesen személyesen maga Isten. De idővel, hogy fejlődik a lelkéletben, akkor ezt is meglátja. És ez mindenütt ugye történt Indiában, hogy ezek a szent lelki tanítómesterek, ezek a hiteles lelki tanítómesterek mindenütt imádták a Murtit, amellett, hogy tanították, hogy a személy éneklése a legfontosabb, és ez a korszaknak a megvalósítási módszere, attól függetlenül soha nem hagyták abba a Murti imádatot. Tehát, hogy ez is része a hiteles folyamatnak, ami erre a korszakra vonatkozik. És hát Csilla Prabhupád mondja, hogy igen, tehát idéz így a Szentírásokból. Az első idézet a magyarázatban nem mondja el rögtön a fordítását, az a verső tagsaddal, hálnál, na jó. Ján vajrán, hogy utajánk, vagy sem, átmani csátmánam. Baktyás után grihi taján, és akkor nem rögtön mondja a fordítás, hanem később a magyarázatban. Nagyon hosszú magyarázat, hogy nehéz megtalálni. Szolgálatában. És akkor odaadással hallgatnak. És akkor ez az, ami segíti őket. És akkor mi is mindig a Szentírásokra támaszkodik, és akkor ez erre ennek a segítségével. Hát ez az alapja, hogy a lelki életünknek. Ez a fajta tudás az alapja a lelki életünknek. És sok szerencsénk, hogy mi találkoztunk a hiteles tanítványi láncolatban képviselőivel, és akkor ezáltal vagyunk képesek egy hiteles módon gyakorolni mi is a Krisna tudatot, hogyha megfelelően követjük az autoritásainkat. És általában jövőre ez az, ami ma az emberiségnek a legnagyobb problémát okozta, hogy nem tudják meghatározni, mik a tudásnak a hiteles forrásai. Nem tudják ezt megítélni végül, és most akkor mi alapján tegyünk szertudásra. Általában ugye a materialisten tudok egyáltalán semmilyen hiteles tekintélyt nem fognak el a világban. karmik azok valójában elfogadnak valamit a védikus kultúrából, és követnek egy bizonyos fajta folyamatot annak érdekében, hogy minél magasabb szintű érzékkielégítésben legyen részük, vagy minél jobban alakul az anyagi életük. Ugye van egy ilyenfajta vallásos materializmus is, ugye erről is beszélt Prabhupád magyarázatban, hogy van egyfajta olyan materializmus, ami mondjuk, hogy vallásos materializmus, aminek a célja az csak ennyi, hogy az érzéki, minél magasabb fokú érzékelégítésben lenne rész valakinek, minél kellemesebb élete legyen itt az anyagi világban, esetleg eljusson végül a halál után mennyi bolygókra, és ez az igazi karmi. És az emberiség nagyon nagy többsége viszont ezekben a dolgokban se hisz egyáltalán. És akkor őket ugye úgy hívhatjuk, hogy vikarmi, akik teljes mértékben figyelmen kívül hagynak minden hiteles forrást, teljes mértékben figyelmen kívül hagyják a vallásokat is, és akkor saját kényekedjükre élnek. Az ő saját követik a saját elképzeléseket arra gondolkozóan, hogy hogyan lehet boldognak lenni ebben a világban. És akkor a vikarmik azok ugye nagyon súlyos helyzetben vannak, amiatt, hogy egyáltalán semmi kapaszkodó nincs igazából az életben. Vagy amiben hisznek, az a érzékkielégítés, és az pedig amiatt, hogy minden ember ugye megöregszik, megbetegszik és meghal, akkor ez azt jelenti, hogy olyasmiben hisznek, ami biztos 100%-os kudarca végződik. Tehát biztos, hogy annak nem lesz jó vége. Tehát hogy teljesen biztos, hogy boldogtalanságban végződik. És akkor vannak az embereknek egy viszonylag kis százaléka, hogy ez felismerő, hogy ez így van, hogy akkor hát én egy teljes materialista vagyok, és semmiben nem hiszek, ami transzcendentális, hanem csak az anyagban hiszek, és csak az érzékkielégítés az élet célja, akkor igazából így nincs esélyem boldognak lenni, mert végül mindenképpen elveszítek mindent. Ugye ezt egy komoly gondolkodói általában ezt látja, felismeri, hogy ez így van, hogy akkor így teljesen vesztes vagyok. Ha ezt a filozófiát követem, ezt az életmódot, akkor vége az, hogy mindent elveszítek, és egy vesztes vagyok, aki azt se tudja meg végül a halál pillanatában, hogy egyáltalán miért élt ezen a világban. És akkor, amikor valaki idáig eljut, akkor kezdenek általában a mi felső forrás felé fordulni az emberek, akkor kezdenek el kutatni azután, hogy mi is akkor az életnek a célja, az értelme. Mert szeretnének valami megmutató választ találni az élet kérdésére, hogy miért van az, hogy a világ átmeneti, miért van az, hogy minden gyorsan elmúlik, miért van az, hogy megöregszünk, meghalunk, miért vannak ezek a dolgok. És akkor ez már mit kezdődik az emberi szint. Kijelenthetjük, hogy ez az emberi szint, amikor valaki elkezd tudakozódni az abszolút igazság felől, ugyanakkor Silla Prabhupád ezt sokszor hangsúlyozta, hogy igazából itt mondhatjuk azt, hogy valaki eljutott az emberi szintig. Komolyan elkezd érdeklődni, de hát akkor miért születtem meg? Mi a célja ennek az egésznek? Ilyen rövid kis átmeneti megnyilvánulás, ez a testi élet. Ez a mi testemben benne vagyunk, ez a szenvedés különféle forrásai. És akkor mindenféle szenvedésnek a forrása, akár a durva test, akár a finom test is képes ugye szenvedést okozni az élőlénynek. És amikor ezt valaki megérti, akkor kezd el komolyan kutatni. Aztán, ha valaki még erősen testtudatban van, erősebben testtudatos, és úgy teszi fel ezt a kérdést, akkor általában egy olyan filozófiát fog elfogadni, ami nem zavarja egy nagyon nagy mértékben azért ezt a testtudatot. És ugye akkor ezért van az, hogy nagyon népszerű olyan vallások, amelyek tagadják a reinkarnációt, a életvándorlást. Igazából azért tulajdonképpen azt mondja, hogy továbbra is ezzel a testtel azonosítják magukat. Csak próbálják ezt egy megnyugtató módon kezelni, hogy ennek a testnek vége lesz. Ugye ezért van szükség a kereszténységre, vagy mohamedán vallásra, amelyek adnak egy ilyen perspektívát, hogy mi lesz azután, hogyha ennek a testnek vége lesz. De viszont nem zavarják meg ezt a hamis önazonosítást olyan mértékben, mint amilyen mértékben kellene, hogy megzavarjon. És ragaszkodnak igazából a testhez. Tehát tulajdonképpen az történik, hogy akarnak hinni abban, hogy van valami felső igazság, keresnek valami megmutató dolgot ebben a világban, de ugyanakkor még ragaszkodnak erősen a testhez is, és akkor keresnek egy megmutató, legyen megfelelő megoldást, és akkor ez az, hát akkor keresztény leszek, és akkor Jézus az majd megment bennünket, és akkor nyugodtan ragaszkodhatunk erre a testhez, ami is a test és a lélek az lényegében ugyanaz, egyszer élünk, lényegében az ugyanaz, hát test és lélek együtt van, együtt mozognak, és akkor amikor a test meghal, akkor a lélek is, aztán jön a feltámadás, és akkor megújul. Ha jó voltunk akkor is, akkor Isten meg örök életűvé tesz bennünket. És akkor örökké élvezhetjük a... Csak örökké élvezhetjük saját magunkat, hogy az örök világban, nem az örök anyagi világban, amit elképzelnek, mert igazából nem a lelkét képzelítem, hanem egy örök anyagi világot, ahol örökké lehet az érzékelítésbe merülni. De minden esetre sajnos, hogy az abszolút igazság, ez nem egyszerű, hogy hát csak legyetek jók azoktok, és akkor minden ember lesz. Ha még nem tudtok, még azt se baj, csak próbálkozzatok legalább. Nem leszek, hogy még azt se baj, nem lesz, tehát jó, csak legalább próbálkozzatok, és mindig hivatkozzatok Jézusra. Úgy akkor az a lényeg, hogy mindig mondjátok, hogy derülj az, aki megment bennünket. De nem ilyen egyszerű a helyzet, hogy ez ha valaki így komolyan kutakodik az abszolút igazság felül, akkor ennyire egyszerű a dolog. Hogy igazából ez a hamis, ez az önazonosítás, hogy a testtel való azonosulásunk, ez egy csomó további problémának a forrása, még akkor is, hogyha gondoljuk, hogy de van Isten, és akkor majd megment bennünket, de mi alapján ment meg. Ugye ez nem egy logikus dolog arra gondolni, hogy az egyik élő lény, akit mondjuk kicsi korától, a szülei is materialisták voltak, és aztán egy öniskolába jártól, a tanítói is mindmond nagyon materialisták voltak, és mindenféle ilyen komoly tudósok is, akiknek a tanításait, hát úgynevezett komoly tudósok tanításait átadják neki, akik szintén materialisták voltak, és csupa ilyen hatás éri, és akkor utána, amikor valaki beszél neki valamilyen vallásról, akkor az kételkedve fogadja, és nem hiszi el. Akkor nem hiszi el, mert azt mondja, hogy ez nem tudományos, ez valamilyen szentimentális hit, nem tudományos, nincs tudományos alapja, nem fogadja el, és akkor materialista marad élete végéig. És akkor meghal, és akkor ugyanakkor van egy másik személy, mondjuk vallásos családba születik, és a szülei is vallásosak, és mivel jön országba, jár iskolába, ahol elfogadják azt, hogy léteztek vallásos iskola is, és ilyen, pont ilyen iskolába is jár, a tanítói is vallásosak, és akkor így nagyon szépen így mindig így elmagyarázzák neki, hogy igen, van Isten, van egy abszolút igazság, és akkor Istennek a szolgái vagyunk jó esetben, hogyha nem buddhista, akkor jó esetben, akkor ezt tanítják, hogy keresztény, akkor ezt tanítják, akkor Isten szolgái vagyunk, és akkor neki is lejár az élete úgymond a végén, és ő meg egész életében vallásos volt, hogy csupa olyan hatása jött, hogy vallásos is maradt, és akkor Isten minek alapján dönti el, hogy most melyik az, hogy most ki az, aki örök kárhozatra kerül, és ki az, aki meg nem. Ezzel alapján az egy élet alapján, hogy különböző hatások érték azt a lelket, egyiket ilyenfajta, csupa materialista hatása, másikat, meg mondjuk egy vallásos környezetben vallásos hatások, de minek alapján dönti el, hogy Isten az, hogy akkor most ki az, aki üdvözül. Tehát, hogy ez nem egy ilyen egyszerű dolog, mint ahogy azt a keresztények felvetik. Mert hát, hogyha tanítják, hogy Isten könyörületes, akkor Isten mi alapján mondjuk az, hogy Isten könyörületes, hogyha valakit örökkárhozatra ítél. Tehát, hogy hogyan magyarázzák a szentírásokat, az nagyon nem mindegy, hogy hiteles forrásból van magyarázva valami, vagy sem. Mert ugye Jézust azt, mondjuk Silla Prabhupád is elfogadta, hogy Jézus Krisztus egy gurú volt, és hiteles. De, és még van, hogy néha Prabhupád is idéz Jézus Krisztustól, ezt tudjuk, hogy ez előfordult. De Silla Prabhupád értettem a Jézusnak minden egyes mondatát, hogy tudta pontosan, hogy mit, hogyan kell értelmezni. Mert ő egy megvalósított lélek volt, ezért pontosan tudta értelmezni. Viszont ha valaki nem önmegvalósított lélek, akkor nem tudja teljesen értelmezni. Például, amikor mondjuk egy példát, hogy mondjuk a Bibliában van egy ilyen, innen szedik azt a keresztények, hogy van egy örök pokol, meg örök kárhozat. Van egy része, ahol Jézus azt mondja, hogy ha valaki bűnös, akkor az örök gehenna tüzébe kerül. Itt nem azt mondja Jézus, hogy az a lélek, aki bűnös, az örökké oda kerül a pokolra, és örökké ott is marad. Azt mondja, hogy létezik örökké egy pokol. Itt erről van szó. De a keresztények hogy értelmezik? Mert az anyagi világ ugye örökké fennáll, ugye a Istentől elfordult lelkeknek, ugye mindig kell, szükséges, hogy fennálljon az anyagi világ. Itt ha valaki nagyon bűnösen jön, akkor meg kell, hogy kapja az azért járó visszaadás, vagy büntetést. Ezért az anyagi világon belül örökké fenn van tartva egy pokol. És arra az örök pokolról beszél Jézus, hogy igen, aki bűnösen él, amikor súlyos bűnöket követel, akkor ő az örök pokolra, az örök kárhozat tüzére kerül. De nem azt mondja, hogy ő is örökké ott is marad, azt nem teszi hozzá. De a keresztények, hogy értelmezik, igen, aki mindig bűnös, és mindig megtagadja Jézus, akkor örökké ott fog szenvedni. Ez az, amikor ugye nem hiteles személyfűz, nem hiteles magyarázat valamihez. És akkor Jézus ugyanaz igazságról beszélt, de mivel valaki nem értette meg, hogy miről van szó, akkor nem megfelelően adja át. És akkor ez, amit Jézus mondott, az minden igaz, és minden jó, amit tanított, de nem mindegy, hogy ezt hogyan értelmezzük. És igazából tanította, tudjuk, tanította a reinkarnációt is, a életmántódást is, azokat a részeket sajnos, amik egyértelműen erről beszélnek, azokat mondjuk így kivették a Bibliából. És abból látszik, hogy ez így van, hogy mondjuk lehet találni a részt a Bibliában is, ahol elég egyértelmű, hogy valami zavar van. Mert hogyha mondjuk veszük a János evangéliumát, akkor ott van egy olyan része, ahol Jézus meggyógyítja a vakot, és akkor amikor a vakon született embert, és akkor ott a tanítványok feltesznek egy kérdést Jézusnak, hogy vajon ő vitkezett, vagy a szülei, hogy vakon született. És ez egy olyan kérdés, ami az előző életre vonatkozik. Hogyha Jézus ilyesmit nem taníthatott, mert hogy sosem nem is tanított, és soha az ős keresztények soha ilyesmiről nem is hallottak, hogy reinkarnáció, természetesen nem tettek volna fel egy ilyen kérdést, hogy vajon ő vitkezett, vagy a szülei, hogy vakon született. De ezt a kérdést miután feltettem, akkor Jézusnak egy olyan válasznak volt, ami nem volt egyértelmű, ennek köszönhetően maradt a Bibliában, nem volt egyértelmű válasz, de a válasz az volt, hogy hát nem is ő vitkezett, nem is a szülei, ez igazából egy isteni elrendezés volt, hát nem pontosan így van megfogalmazva a Biblián, de ez a lényeg, hogy hát egy isteni elrendezés volt, Isten tettei ezáltal megnyilvánuljanak, hogy is mondhatjuk, hogy ez a szegény lélekhez kapcsolatba kerül egy komoly hiteles lelki személye, mint amilyen ő, és igazából ez nem büntetés, az áldás volt annak a személynek, hogy vak volt és meggyógyította egy ilyen személy. Ott egy olyan óriási hitet nyert ez a vak, ami egy óriási áldásnak felel meg, és mondhatjuk, hogy egy isteni elrendezés, és a válasz is az lényegében az erre vonatkozott, hogy igen, ez isteni elrendezés volt, Isten tettei kellett, hogy megnyilvánuljanak itt, és nem arra kell gondolni, hogy ő vitkezett, vagy a szülei. És minden esetre, hogyha úgy lett volna, hogy Jézus nem tanította volna sose a reinkarnációt, a életvándorlást, akkor egy ilyen kérdés feltetésre, hogy ő vétkezette, akkor nem azt mondta volna, hogy nem ő vétkezett az előző életében. Hanem azt mondta volna, hogy ostoba a kérdés, nincs is előző élet. Ugye azt mondta volna, elég egyértelmű. De sajnos keresztények ezek a dolgokat. Nem veszik észre, hogy valami nem stimmel. Ez így nem veszik észre, de ha valaki már ismeri az abszolút igazságot, hogy a hiteles forrásból megfelelő személytől, mint ahogy mi olyan szerencsések vagyunk, hogy ismerjük a Krisna tudatot, az Isten tudatot a megfelelő forrásból, a hiteles személytől, akkor még a Bibliát is, vagy még Jézusnak a tanításait is, akkor értjük. Akkor értjük, hogy itt pont miről van szó, értjük, hogyan kell ezt értelmezni. És nincsenek ellenmondások. Ugye minden ellenmondás fel lehet oldani. Csak azzal, hogy a megfelelő személytől hallunk a hiteles forrásokból. És próbáltam, mivel nem vagyok egy hatalmas nagy filozófus, akkor próbáltam egy kicsit egyszerűbbre lenni a dolgot. Mert néha, amikor az ember olvassa Srila Prabhupádnak a magyarázatait, tehát tudom képzelni, hogy valaki ezt először olvassa, akkor úgy az egy kicsit úgy meredek lehet, mert egy ilyen hosszú magyarázat, hogy végigolvas valakinek, akkor lehet, hogy ez lehet, hogy kicsit sok valakinek. Ez nem is érti, hogy pontosan most miről is van itt szó egyáltalán. De ha valaki mondjuk viszont így fűz magyarázatot, mondjuk egy ilyen magyarázathoz hozzáfűz egy olyan magyarázatot, mint most én, akkor lehet, hogy még egy képhozban ilyen is, akkor egy kicsit úgy a kurvány több minden megérte ebből az egészből. És azt hiszem, hogy itt be is helyezünk a mondókához. Mivel 8:30 elmúlt, akkor szerintem kérdéseket ne tegyünk fel a hozzáfűzéseket sem. Bár vasárnap van és egyre belefér az időbe. Nem akarom feltartani a baktánkhoz. Úgyhogy akkor köszönöm szépen a figyelmet. Sicsetem, hogy Csaritán létre ki. Jaj! Sila Prabhupát ki. Jaj! Utány volt a